A Special Editionben most a Fintech világa zöld pénzügyi percek rovata következik, a fiatalság és a tudomány maga Bátorfi Botond itt velem szembe, és egy picit megvizslatjuk azt, hogy nemzetközileg, természetesen nemzetközi, globálisan a bankok milyen zöld pénzügyi termékekkel nem állnak elő, vagy próbálnak előállni.
Igen, ez egy olyan téma, amiről már ugye többször beszéltünk korábban, ugye a hitelezési tevékenységéről is a bankoknak, amikor megnéztük azt, hogy a kifele nagyon pozitív kommunikáció mögött egyébként az áll, hogy minimálisan csökkent a karbonkibocsátásoknak a finanszírozása, vagy hát azoknak a mértéke, amit finanszíroznak a bankok. Most megint szembe jött a múlt héten egy olyan táblázat, ami után úgy éreztem, hogy erről muszáj lesz beszélnünk. Gyakorlatilag 10 elég jelentős főként európai pénzintézetet láthatunk ebben a táblázatban, ez majd kín lesz a cikkben is, akik gyakorlatilag 9 fő szempont szerint lettek értékelve, hogy van-e az adott törekvés náluk, vagy nincs. De itt olyan alapvető dolgokra kell gondolni, mint hogy mondjuk az igazgatóságban ül-e egy olyan felelős, aki a fenntarthatósági területet vezeti. És már itt azt látjuk egyébként, ami szerintem hihetetlen, hogy a 10 bank közül 2-nek, ki lehet mondani, hogy a HSBC-nek és a Santandernek nincs ilyen. De hogy nincs egy ember a bordon, az igazgatóságban, aki azt mondaná, hogy ezt a területet én viszem, és itt képviselem azt az érdeket, hogy ezen a téren előrelépések legyenek. És aztán, amikor végigfutottam a táblázatot, majd még mindjárt itt belemegyünk egy-két dologba, akkor összességében az a gondolat fogalmazódott meg bennem itt is, hogy mennyire más zajlik a háttérben, mint amit kifele kommunikálnak a bankok felénk. Mondjuk egy reklámban nagyon meggyőzően tudja valaki azt, hogy legyünk zöldek, de utána meg megnézzük azt, hogy egyébként mi az, amit csinál ez a bank konkrétan, tehát nem kifele kommunikál, akkor nincs sok ok elégedettségre.
Ezt az infokonfliktust én is láttam. Nem tudom, hogy szerzőjogi védelem alatt áll-e, vagy hogyha ti elkészítenétek a magyar verzióját ennek, akkor publikálhatóvá válna-e, mert hogy baromi érdekes, ugye angolul van főleg, és vannak olyan terminus technikusok, kifejezések benne, amelynek magyarításával foglalkozni kellene, de én imádom az infografikákat, mert sokkal jobban, gyorsabban meg tudja az olyan ember is érteni, aki egyrészt kevésbé van benne, másrészt pedig mondjuk vizuális a memóriája.
Abszolút, tehát itt azért, hogyha végigmegyünk itt a táblázatnak a szempontjain, illetve azokon az elemeken, amiket megvizsgáltak, hogy egyes bankoknál van-e vagy nincs, akkor elsőre olyan rettentő száraz és szerintem elég unalmasnak hangzó dolgok vannak, mint hogy a sarkvidéki olaj kitermeléssel kapcsolatban vannak-e számszerű célok, hogy mennyit finanszírozzanak, vagy a kereskedelmi kitettségeknek a csökkentése karbon intenzitás szempontjából. Hogyha a hallgatók most azt mondják, hogy ez nekem semmit nem mond, és nem látom a relevanciát, akkor teljesen igazuk van. Elsőre ezek tényleg száraz dolgok, de azt azért fontos elmondani, és nyilván itt a bankok erősen élnek a megtévesztésnek az eszközével, hogy ezek olyan dolgok, amikkel ők is tudják, hogy nem fogunk foglalkozni. Mai világban tényleg klisé, de rohannak az emberek ide-oda, ki fog utána nézni annak, hogy a bank megfogalmazott a célokat a sarkvidéki olajkitermelés finanszírozásával kapcsolatban? Senki. Annak fog nem is utána nézni, azzal fog találkozni, amit a bank magáról mond neki. És ezért is szerintem egyébként most nem magunkat dicsérve, de fontos, hogy most itt ülünk, és el tudjuk azt mondani, hogy például egyébként ebből a 9 elemből, amit ez a táblázat listáz, a maximum, amit egy bank teljesíteni tudott, az 6 darab volt. 2 vannak egyébként, a Barclays és a Credit Suisse, most őket vagyunk kénytelenek kiemelni abszolút pozitívumként, pedig egyébként a Barclaysnál is 3 elem hiányzik, például a megújuló energiába való befektetések összegével kapcsolatban semmilyen célt nem fogalmaztak meg.
Ami pedig a legfontosabb lenne.
Hiszem az egyik
legfontosabb. Egy olyan indikátor, ami kihagyhatatlan.
Abszolút, és a hitelezési tevékenységüknek a karbon intenzitásáról nincsenek konkrét adataik. És ez a legjobb a mezőnyben. Tehát azt gondolom, hogyha valami érzékelteti, akkor nem is feltétlen a hátul lévők, hanem az, hogy az élmezőnynek is olyan hiányosságai vannak, és ezzel élmezőnyben lehet lenni most sajnos.
Én pont a mai adásban fogok foglalkozni későbbiekben egy olyan gondolattal, ami meg arról szól, hogy mindenféle ilyen civil szervezetek lekutatták azt, hogy milyen terelések vannak kereső szavakban a klímaváltozással kapcsolatban a az, hogy mondják ezt magyarul, a közösségi platformokon. Ugye a Twittert merem említeni, mert ez kevésbé elterjedt Magyarországon, hogy ott aztán brutális mennyiségű pénzt költenek arra, hogy mindenféle troll csatornákon olyan kereső szavakat és cikkeket osszanak meg, amely arról szól, hogy eltereljék a gondolkodást az igazi problémákról.
Ez folyamatosan zajlik szerintem az online térben, nem csak a klímaváltozás, hanem rengeteg olyan megosztó kérdés kapcsán, ami tematizálja a társadalmi diskurzust, és abszolút jó példa a klímaváltozás, amiről például néhány évtizede még abszolút úgy beszéltünk, mint globális felmelegedés, de aztán az amerikai politikai eliten belül alakult ki egy olyan gondolkodás, hogy ez a felmelegedés ez annyira pejoratív, tehát ebből rögtön benne van a negatív, és mondjam, konnotáció, hogy ez valami rossz, hogy klímaváltozás. És ugye egyébként nyilván tudjuk, hogy ez egy óriási katasztrófa lesz, hogyha végbe megy, de hogyha magát a klímaváltozás szót nézed, ebből nem derül ki, hogy ez egy rossz dolog. Változik a klíma. Hát
mindig változott.
Változzon. Hát ez normális. De nyilván, ami történik, az nem normális. Tehát már itt látszik egyébként az, hogy erősen bejött a képbe egy ilyen politikai hatás. És ugyanezt a taktikát, ezt űzik tényleg a pénzintézetek is, és én is azt gondolom, hogy abszolút nyitott szemmel kell járni, de nem biztos, hogy jó szívvel azt tudom mondani, akár most itt a hallgatóknak, hogy tessék figyelembe venni mostantól, hogy kinek vannak számszerű céljai a, nem tudom én, megújuló energiából való befektetés kapcsán, mert honnan jutnak hozzá az információhoz, ennek nem kéne így működnie, de ahogy korábban mondtam, tényleg itt zajlik egy aktív megtévesztés, és itt lenne az ideje annak egyébként, hogy a bankok, akik aleírnak mindenféle karbonsemlegességi vállalásokat, mindenféle nemzetközi szervezetekhez csatlakoznak, hogy felmérjék a lábnyomukat, azok meghúzzák ezeket a lépéseket, mert most azt látjuk, hogy vállalások vannak, egyébként a karbonsemlegességi vállalást úgy éri el a többség, hogy elültet 86 ezer fát valahol a világ végén, ami tök jó, tehát jobb, mint hogyha nem ültetnél, de én azért abban hiszek, hogy mielőtt fölmérem, és aztán azt mondom, hogy ennyit elültetek, ott köztek én legyen olyan lépés, hogy változtatok valamin, és akkor lehet, hogy nem kell annyit elültetni, mert már amúgy is előre léptem, de hát ezt megspórolják.
Én arra leszek kíváncsi, és nyilván ez talán az én kislányom megéri majd, hogy megváltozik-e a szerepe a tradicionális bankoknak, mert ugye a történelemben tudjuk, hogy a templomos lovagok már bankoltak, meg a nyugat-indiai társaság is bőven bocsájtott ki kötvényeket, hogy itt-ott a saját kikötőiben be tudják váltani a társasághoz tartozó hajók kapitányai, hogy pénzhez jussanak. De ezek mind elavultak egy ponton, hogy el fog-e avulni az az intézményrendszer, amit most banknak hívunk, vagy helyébe lép-e egy újfajta finanszírozási struktúra, és ugye itt a Danival minden héten azért beszélgetünk arról, hogy a kriptovilág az most köhög az intézményrendszer, meg recseg ropog, hogy mit kezdjen vele, mert sem kiköpni, sem lenyelni egyelőre nem tudja a bankszektor, hogy hogyan és miképpen, hogy lehet, hogy egyszerűen meghaladja éveken belül a világ fejlődése azt a tradicionális hitelezési struktúrát, amelyben a futamidő és a kamat határozza meg a tudatot.
Én alapvetően ezzel kapcsolatban szeretnék ebben hinni. Ami miatt kevésbé tudok, az az, hogy a mai napig azt látjuk, hogy a hitelezés az az első számú és legstabilabb profit bevétel. Ez a fintekeknél is így van. Tehát nem véletlen, hogy egy csomó olyan erős fintek cég, neobank van, aki nem végez hitelezési tevékenységet, itt akár egy Revolutra is gondolhatunk, és nem tud nyereséges lenni. És vannak sokkal kisebb fintekek, akik még egyáltalán nem jutottak el addig skálázhatóságban, hogy tényleg nagyon hatékonyan működjenek, de mondjuk hitelfókusszal rendelkeznek, és már évek óta nyereségesek. Tehát én emiatt tartok egy kicsit attól, hogy ez a forradalmi újulás nehezen fog eljönni, hogyha már a forradalmárok, a fintekek, akik amúgy millió módon tényleg fontos értéket teremtenek, és ebbe az irányba tartanak. Az idei év egyik leglátványosabb trendje, hogy általánosságban a fintech szektorban az, hogy egyre többen hiteleznek, és egyébként nagyjából abban a struktúrában, amit most ismerünk. Úgyhogy én egyelőre így a rövid távon, tehát a következő 1-2 évtizedre ezt nehezen tudom elképzelni, Ami a szereplőknek a leváltását illeti, ott is abból a szempontból vagyok egyelőre a stabilitás pártján, és hát nem ennek a pártján, ezt látom valószínűnek, mert az elmúlt 10 év azt mutatta, hogy a legtöbb hagyományos bank nagyon-nagyon hatékonyan tud alkalmazkodni a trendekhez. Nem azért hatékonyan, mert nagyon jól csinál mindent, hanem mert be tudja olvasztani magába azokat a veszélyforrásokat, amik megjelennek. Ma már a fintekeknek a túlnyomó többsége nem banki kihívó, hanem partner. Aki valami olyat csinál, amit a bank soha nem fog tudni. Tehát nem az történt, hogy a bank már mindent tud, amit a fintekek, meg mindent tud, amit a kriptocégek, de elkezdte ezeket a kompetenciákat beilleszteni, és meg tudta tartani azt a stabil pozícióját, a túlnyomó többségük, hogy egy fintek egy idő után azt mondja, hogy sokkal stabilabb bevételem lesz, hogyha én beszállítok bankoknak, mint hogyha megpróbálom őket leváltani. És én ebből a szempontból nem látok most egyelőre sajnos drasztikus változást, de egyébként vannak olyan trendek a hitelezésben, amik a fintekek irányából jönnek, és azt gondolom, hogy társadalmilag szolidárisabb hitelminősítést, kihelyezést, korrektebb feltételeket és transzparenciát hoznak majd el, de egyelőre én nem látom azt, hogy ez rövid távon megváltozna.
Egy biztos, hogy mi, amíg engedik, beszélni fogunk ezekről a kérdésekről, mert nekem meggyőződésem, hogy újságíróként ez a minimum, amit meg kell tennem, hogy teret adunk ezeknek a gondolatoknak, és a diskurzus, azaz az úgynevezett vita, vagy a gondolatok cseréje, az viszi előre a világot, nem pedig az erőből dobálózás, de hát ez egy másik kérdés, egy másik műsor. Én nagyon szépen köszönöm Bátorfi Botondnak, hogy itt a fintech világ a zöld pénzügyi percekben ma is rendelkezésünkre áll, és reméljük, hogy jövő héten is jön.
Köszönöm szépen.
A jövő héten is szerintem elvárhatjuk Bátorfi Botondot ide a Special Edition stúdiójába, a Trend FM-en. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy meghallgatta ezt a 2 órát is. Én Nesta voltam, és mivel én nagyon nagy rajongója vagyok Woody Allennek és annak a zenei kulisszának, amelyet ő mindig felfest a filmjeihez, imádolom azt a korszakot, Benny Goodman és a Big Band, a Swing aranykorára gondolok. Most egy 1942-es feldolgozása következik Glenn Miller által lemezére játszott feldolgozását fogjuk hallani, a The Old Magicnek. Mindenkinek nagyon szép, egészséges és békés napokat kívánok. Jó lenne, ha most már béke lenne. Reméljük Glenn Miller rá muzsikája meghozza a kedvet arra, hogy mindenki rájöjjön, akire tartozik, hogy a fegyver és a háború semmire sem válasz. Én Nesta voltam, nagyon szép napokat kívánok. A viszonthallásra!